Gyógyulás a társadalmi traumáinkból. Professzor, dr. Szakály Sándor történész, a Veritas főigazgatója, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Kar kutató professzorának műsorát hallják.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Nagy péntek van, és most nem jegyzetet fogok felolvasni önöknek, hanem megpróbálok az emlékeimből felidézni dolgokat nagypéntek kapcsán, és a kapcsán, hogy vajon miként is éljük meg az ünnepet, és az ünnepeket mi előzheti meg, és mi az, ami néha erőt ad nekünk ilyen helyzetekbe. Többször elmondtam már önöknek is, kedves hallgatói, a Mária Rádiónak, hogy egy Somogy megyei, ma már Vármegyei kis faluban, Törökkoppányban születtem, az én gyerekkoromban olyan 800 ezer lakosa lehetett. Körülbelül 150 méterre laktunk a templomtól. Templom, mellette az iskola, és utána volt az én szülői házam. És ez természetes volt abban a faluban, ahol a lakosság 99%-a római katolikus volt, hogy minden vasárnap misére mentünk. Aki tehette, az hétköznap is természetesen, de hát a falusi munka nem mindig tette lehető, hogy mindenki reggel 7 órakor a templomba legyen. De nekünk gyerekeknek ez is természetes volt, hiszen a reggeli mise, ami ugye nem olyan volt, mint a vasárnapi, mert nem volt prédikáció, ahogy akkor mondták, az befejeződött addigra, mire az iskolába kellett menni, és így lettem én minisztráns. És most, hogy visszagondolok erre az időszakra, elsős általános iskolás voltam, ez első éves az ember a gimnáziumban vagy az egyetemen, tehát általános iskola első osztályba jártam, amikor nem nagypénteken, de húsvét hétfőn azt mondta az édesanyám, hogy hát kellene minisztrálnod, mert az előző évben, a nyolcadikban tanulmányait vagy iskolát befejező fiatalok, fiúk elmentek már középiskolába, és nem volt minisztráns. És akkor mi Réder Laci barátommal, aki egyébként szüleim keresztfia volt, én meg az ő szüleinek voltam a keresztfia, bementünk Reind Raffaelhez, Rafi bácsihoz, vagy Öspörös bácsihoz, ahogy mi mondtuk, hogy akkor jöttünk minisztrálni. És akkor első fellépésünk húsvét hétfőjén, ott álltunk, és ő mondta, hogy mikor menjünk balra, jobbra, mikor vigyük át az ima könyvet jobbról balra, hogy töltsük a bort, illetve a vizet, amikor következik majd a szent áldozás, illetve az ostját. Hát ez meg kellett tanulni egy idő után, és ez természetessé vált az életünknek, és ez természetes volt, hogy ezek a minisztrálások aztán fejlődtek. Amikor elkezdtem, míg latin volt a mise nyelve, talán hatodikos vagy hetedikes lehettem, amikor magyarra váltott, és ahogy a falu népe mondta, jött a szembeoltár, ahonnét már magyarul prédikált, hát korábban is magyarul prédikált természetesen, de Szent Misét is úgymond magyarul celebrálta az atya, és emlékezetemben azért, hogy a Szentleckét először én olvashattam föl a templomba. És visszatérve húsvéthoz, furcsa volt először, mert honnét tudtuk volna 6-7 éves gyerekként, hogy pénteken miért vált a csengő, ahogy mi mondtuk, kereplőre. Gondolom máshol is ugyanezt mondják, hiszen ahogy mondták a szüleink, illetve tanultuk, a harangok elmentek Rómába, csend és más volt, hiszen a későbbi mindenhatónak nevezett Jézus Krisztus életét áldozta, de ezt talán lehet nyugodtan így mondani, egy eszméért, vagy nem eszméért, az emberiségért, azért, hogy jobb legyen az életünk, sok minden sorba jött ez, és arról beszélünk, hogy Jézus Krisztus mit adott, vagy mit adhat nekünk, akkor bele kell gondolnunk abba, hogy erőt. Ha sokan hisznek benne, és erőt merítenek belőle, akkor a legnehezebb perceket, a legnehezebb pillanatokat, vagy akár hosszú éveket is átélhetnek. Nem biztos, hogy minden esetben jól, nem biztos, hogy minden esetben egyszerűen, de a remény legalábbis szerintem megmarad örökké. És ha egy kicsit visszagondolunk a magyar történelemre, hiszen történész vagyok, és nem kerülhetem meg ezt a kérdést, akkor nyugodtan elmondhatjuk azt, hogy a 20. századi magyar történelemben számos olyan tragédiát élt át ez a nemzet, amely napjainkig kihat a tudatában, a gondolataiban. Sokan olyan furcsán tekintenek arra, aki azt mondja, hogy a 20. századi magyar történelmet, de napjaink történetését és politikai életét vagy vitáit sem lehet igazán megérteni anélkül, ha nem gondolunk 1920. június 4-ére, a Versailles melletti, pontosabban a Versailles-i Nagytrianon palotában aláírt békeszerződésre, amelyet a magyar közgondolkodásban és emberek többségének a gondolataiban csak trianoni békediktátumként vésetett be. Egy olyan döntés született, amely a Kárpát-medencei Magyarországot, amelyet neveztek Nagy Magyarországnak, történelminek, Szent Istváninak, bár a területe mindig változott, megcsonkították. Nyugodtan használhatom ezt a kifejezést, hiszen ez történt. Egy több mint 260-270 ezer négyzetkilométeres országból maradt alig 93 ezer, 15-16 millió lakosából alig 8 millió. Igaz, akik itt maradtak, akik a csonka Magyarországon maradtak, azok szinte kivétel nélkül magyarok voltak. És ezt föl kellett dolgozni egy nemzetnek, és a kérdés mindig az, hogy a tragédiák, a nehézségek között képes egy nemzet egyformán gondolkodni. Vannak olyan helyzetek és pillanatok, amikor félre tudjuk tenni a különbözőségünket. Mert mondjuk meg őszintén, hogy valamennyien mások vagyunk. Más a fizimiskánk, hogy ilyen egyszerű kifejezést használjak. Különböző a felekezeti hovatartozásunk, vagy különböző formában hiszünk valami földön túlival. Más a társadalmi állásunk, más a vagyoni helyzetünk, másként gondolunk a családra. De mégis van valami, ami összeköt bennünket, és azt gondolom, hogy a közös érdek. Az érdeket ne anyagiakba mérjék vagy gondolják, hanem abba, hogy nekünk meg kell maradni itt a Kárpát-medencében a legnehezebb körülmények között is. És ha visszagondolok arra, hogy vajon milyen vállalást tettek azok, akik az elcsatolt területekről Magyarországra jöttek, nyugodtan mondhatjuk, menekültek. Eljöttek, ahogy ők fogalmaztak, az idegen uralom alá került területekről, a ma felvidéknek nevezett Észak-Magyarországról, hogy a felvidék ugyanek csak egy része, vagy a mai Kárpátaljáról, Erdélyből, Parciumból, Délvidékről és sok más helyről, vállalva a kivetettség, a nehézség és a szegénység időszakát vagy sorsát. Nincsenek pontos adatok, a hozzáértő kollégák szerint legalább 300-400 ezer menekültről van szó, akik családjaival együtt, már mint a férfiak, hogy így fogalmazzak, feleségeikkel, gyerekeikkel, adott esetben szüleikkel jöttek át Magyarországra, és évekig vártak arra, hogy munkához üssanak, megfelelő körülmények között lakhassanak. Vagonok a pályaudvarokon, a félretolt vágányokon, egy-egy vagonban néha két család, gondoljanak bele, lavórha volt, illemhely vagy mellékhelység, nyilván a vasúti pályaudvaron, és segélyek. Segélyekből élni, munkaképes férfiaknak és nőknek, köztük értelmiségieknek is, hiszen többségében ők jöttek. Tanárok, orvosok, közigazgatásba dolgozók, mert a többségük nem akart az új hatalomra fölesküdni, ahogy akkor mondták. Az ember általában egyszer, ne adj Isten, kétszer szokott esküdni. Ha többször teszi ezt, és most nem a házasságra gondolok, nehogy félreértsék, akkor elgondolkodunk mindig azon, hogy vajon, ha mindig mindenkire esküdt teszünk, hogy változik a világ, a politika és sok minden más, akkor vajon vannak-e olyan értékek, amihez ragaszkodunk? Én azt gondolom, az értékekhez illik ragaszkodni. Tudomásul lehet és tudomásul kell venni, ha egy másik világ alakul ki körülöttünk, de nem biztos, hogy mindig kell igazodni ahhoz a másik világhoz. Én azt szoktam mondani, és tartom is magam ehhez, hogy tudomásul veszem, ha a politika világában változás történik, és nem az én értékrendem szerinti erők kormányoznak, lett legyen ez az országban vagy a határainkon kívül, de úgy gondolom, hogy ha a többség így döntött, akkor nekem illik elfogadni a többség akaratát, ha igazak azok a mondások, amit demokráciáról megfogalmaznak, vagy annak neveznek. És azt gondolom, hogy ez nagyon sokat jelent valamennyünk számára, mert ha belegondolunk, az egyház, a római katolikus egyház is egy hierarchikus szervezet, de valahol mégis demokratikus, mert minden hívőnek megadja a lehetőséget, én így látom, hogy forduljon papjához, a gyóntató atyához, ki milyen formában teszi ezt meg, és senki nem korlátozza abba, hogy milyen formában fordul a Jóistenhez, kér tőle támogatás, segítséget. De nem mások ellen, hanem a maga számára. És én azt gondolom, hogy ez a segítségkérés a 20. századi Magyarország történelmében számos esetben előfordult. Gondoljunk csak bele a II. Világháború időszakába, amelyet ugye 1941 és 45-re teszünk, jól lehet a történelmi tankönyvekben úgy tanítjuk és tanítják, hogy 1939. szeptember 1-től 1945. szeptember 2-ig tartott a II. Világháború, amelyben ténylegesen haderővel, katonákkal Magyarország 1941. áprilisában, illetve júniusában került be. Bekerült, de hogyan? Sajátos kényszer, és itt van megint a visszatérés 1920-szor, hiszen 1920 tragédiája egy valamiben, talán furcsának találják, hogy fogalmazok, mégis pozitívan maradt meg a magyar emlékezetben, nevezetesen abba, hogy a trianoni békediktátumot az akkori magyar társadalom szinte valamennyi tagja, mondhatjuk csoportoknak bármilyen formában, felekezeti hovatartozásra, társadalmi állásra, vagyoni helyzetre és így tovább tekintve elutasította. Az közös volt, hogy szeretnék, ha megváltozna az a világ, amiben belekényszerült ez az ország. És 1938 és 41 között ezért volt óriási eufória, öröm az országban, hogy az elcsatolt, elvett területek egy része visszatért Magyarországhoz, és reménykedtek abba, hogy talán még ez változhat. Már abban az értelemben, hogy újabb területek jöhetnek vissza. Talán ez is közrejátszott abba, hogy Magyarország 1941-ben belépett a háborúba. Mondhatjuk azt, hogy önként ok adódott, lehet azt mondani utólag, hogy nem kellett volna ilyen gyorsan dönteni, kellett volna egy kicsit várni, de én azt gondolom, hogy egy döntéshozó, lett légyen az bárki, mindig az adott viszonyok között, az adott körülmények és az adott információk alapján dönt, és nem tételezem fel senkiről, aki egy döntést meghoz, hogy rosszat akar magának, vagy rosszat akar a nemzetének. Ez a háború tragédiákkal volt tele, sok százezer honfitársunk, felmenőink veszítették életüket a fronton katonaként, polgári lakosként a hátországba, deportáltként különböző koncentrációs táborokba, a szovjet megszállás következtében, de mégis felcsillant valami remény 1945-ben, mert azt gondolták az emberek, hogy vége a háborúnak, és lehet és föl lehet építeni egy új Magyarországot. 1945. november 4-én választások voltak Magyarországon. Azt nem mondanám, hogy szabad választások, bár ezt illene esetleg így is emlegetni, hiszen egy megszállt országban, ahol a szovjet vörös hadsereg csapatai mondják meg azt, hogy mi történhet, illetve a parancsnokai, választás lehet. A szabadság legyen, az megítélésem szerint kissé korlátozott. És ezen a választáson az idegen szuronyok által visszasegített magyarországi kommunisták nem maradtak olyan sikert, amilyet szerettek volna, és azt remélték nagyon sokan, hogy épül egy új demokratikus Magyarország, hiszen a független kisgazda, földmunkás és polgári párt 57%-ot elérve akár egyedül is kormányozhatna. De már előtte megmondta a Szövetséges Ellenőrző Bizottság szovjet vezetője, Vorosilov tábornagy, hogy körülbelül hogy kell kinézni a kormánynak. És ez megmaradt gyakorlatilag 1989-90-ig. Vorosilov már nem volt, de Moszkvából vagy máshonnét üzenhettek, hogy mi az elvárás. A kérdés az, hogy egy nép, egy nemzet mennyire kíván megfelelni az elvárásoknak. Ha belegondolnak önök, 1945-ben és 45 után volt egy olyan főpapja a Magyar Katolikus Egyháznak, a magyarországi, pontosan magyarországi római katolikus egyháznak, akit Mindszenty Józsefnek hívtak, és aki az én meglátásom szerint legalábbis jól érzékelte azt, hogy egy új Magyarország akkor épülhet föl, ha szabadon dönthetnek az emberek, és nem a kommunisták határozzák meg azt, hogy mit kell tenni. Mindszenty azon kevesek közé tartozott az én meglátásom szerint, aki jól érzékelte, bocsánat ezért a kifejezésért, hogy a kommunistákkal nem lehet bizniszelni, de mondhatnám azt is, szebb kifejezéssel nem lehet együttműködni. Megkapta érte a jutalmát, elítélték, az egyházat igyekeztek megfosztani, és nem csak a római katolikusat, a többi egyházat is, nem csak az anyagi hátterétől, hogy így mondjam, a vagyonától, hanem mindentől, amivel befolyásolhatja a lelkeket, vagy támogatást nyújthat azoknak, akik másként szeretnének gondolkodni, másként szeretnének élni. És jött egy pillanat ennek a nemzetnek az életében, amikor úgy érezték, ahogy nagypéntek után jönnek a napok, és azt mondjuk, hogy jön a feltámadás. 1956, legalábbis én úgy érzem, lehet, hogy önök azt mondják, hogy furcsa párhuzam, Jézus Krisztus feltámadáshoz hasonlítani a magyar nemzet akkori megnyilvánulását, amely egy népfelkelés, forradalmi szabadságharc 13 napja plusz utána következő néhány héten keresztül próbálta megmutatni a világnak és önmagának, hogy hatalmas hatalommal szemben is lehet, ha egyformán gondolkodunk, valamit tenni. Bizonyára nagyon sokan másfajta Magyarországot építettek volna egy sikeres forradalom után, de volt valami, akkor is összekötötte őket. Hogy önöknek mondtam, trianoni békediktátum kapcsán a revízió volt az én meglátásom szerint az a hívó szó, amely mindenkit, ahogy szokták ezt mondani, egy táborba vagy egy zászlóra gyűjtött. 1956-nak volt egy másik jelszava, nem revízióról beszéltek, hanem egy mondat, amelyet hangoztattak mindig, megjelent az utcákon, feliratokon, falfirkákon, ma így mondanánk, ablakokra, kirakat üvegekre, házak falára fölírva, Ruszkik haza. Ez volt az, amiben mindenki egyetértett. Lehet, hogy később az illető egy nemzeti kommunista világot szeretett volna fölépíteni, a másik egy polgári Magyarországot, a harmadik egy Szent Istváni Magyarországot. Ezt az idő eldöntötte volna, ha szabaddá volt volna ez a nemzet. Volt, aki szabaddá vált a forradalom és a szabadságharc következtében, Mindszenty József, aki szólhatott a néphez, az emberekhez, és félremagyarázták a szavait. Ő nem akart egy régi világot visszaállítani, ő szerette volna, hogyha van egy megfelelő jogi alapokon fölépülő új Magyarország, ahol az egyházaknak ugyanolyan szerepe van, mint volt régen, hiszen egy egyházhoz tartozni az való önkéntesség. Természetesen szüleink és születésünk meghatározza azt, hogy milyen irányba lépünk, melyik egyházhoz tartozunk, hívők maradunk vagy hitehagyottak, de ahogy telik az idő, a hitehagyottak is egyre inkább magukba fordulnak, és visszatérnek az egyházakhoz. Ha önök megnézik, ami nem szép dolog egyébként, nem az, hogy megnézik, de elmennek egy gyászszertartásra, akkor láthatják azt, hogy hányan kérik búcsúztatóul, bármelyik egyházról van szó, de vegyük a római katolikus egyházat, amelyhez többségünk vagy a rádióhallgatók egy jelentős rész is tartozik, magamat is beleértve, látja, hogy ott van a pap, ő búcsúztatja a halottat, adott esetben az izraelita hit felekezetnél ott van a rabbi, a reformátusoknál ott van a nagy tiszteletű úr vagy a nagy tiszteletű asszony, és ez vonatkozik az evangélikusokra, és így tovább. Hányan térnek vissza, és kérik azt, hogy abba a temetőbe, vagy abba a sírba helyezzék el, ahol elei nyugosznak. Valamikor ez úgy eltűnt, mert nem illett, bizonyos funkcióba kerültek számára visszaemlékezni arra, hogy honnét jöttek. Ma pedig azt gondolom, hogy az a legtermészetesebb, hogy nem felejtjük el, hogy honnét jöttünk, mert az az, ami meghatározza a jövőnket is. Vannak pillanatok, amikor szégyeljük a környezetünket. Vannak, amikor úgy gondoljuk, hogy a mi eleink, a mi felmenőink, lett legyenek, ha szabad így mondani, a családon belül, vagy akár ennek az országnak valamennyi egykori elöljáróját, hogy így fogalmazok említve, szégyenteljes dolgokat hozott, lehetséges. A múltunkat én úgy szoktam fogalmazni, és mondom most is, közösen és együtt kell vállalni. A mi múltunkból nem lehet kitagadni sem részeket, sem személyeket. Együtt kell élni velük, lehet kritizálni mindazt, amit tettek, de megtagadni és kitagadni nem lehet őket. Volt, akik megtagadták Jézus Krisztust is, és rájöttek, hogy hibáztak. Én azt gondolom, hogy ezeket a hibákat nem szabad elkövetnünk, és épp amikor húsvét van, nagypéntek, húsvét, aztán ugye a halál után jön a feltámadás, a mennybe menetel, ki hogy fogalmaz, melyik egyház, milyen formát használ erre a csodálatos dologra, akkor kell rájönnünk arra, hogy érdemes együtt gondolkodni, érdemes élni, és a legnehezebb helyzetekből is hittel, erővel, szeretettel ki lehet lépni. Én azt gondolom, hogy ha valamennyien megpróbáljuk magunkban ezeket a gondolatokat előhozni, akkor van értelme mindannak, amit hitnek nevezünk. És engedjék meg azt, hogy személyes példát is mondjak, ami velem történt. Immáron 7 esztendeje lesz annak, hogy 2019. április 1-én nem tréfa volt, bekerültem a Szent Margit kórházba. Arra emlékszem még, hogy másnap is magamnál voltam, majd később, mint egy 10-12 nappal később jött az ébredésem. Ugyanis addig azon meditáltak az orvosok, hogy hány napom lehet még vissza. Magához szólít az Úr, vagy pedig lesz még jövőm. A fiaim és azóta feleségeim Éva minden alkalommal ott voltak nálam. Az idősebb külföldön dolgozva Münchenben repülőmérnökként minden hétvégén hazarepült, nem saját repülőgépe van, nehogy félreértsék, hogy lássák az apjukat, akihez benézhettek 3-5 percre, és aki magáról nem tudott semmit. Aztán kiúztak valami csöveket belőlem, hogy vajon azok nélkül még életben maradok-e, sikerült. És utána 226, ezzel együtt, Szent Margit kórházi napokkal együtt, 226 napot töltöttem a kórházba. Szent Margit után a Honvéd kórházban, hogy 2019. november 12-én újra kijöhessek onnét. Amikor az ember magánál van, mert nagyon sokszor az intenzíven feküdtem, hogy mondták nekem utólag, mint egy 4-szer hoztak vissza az életbe, akkor sok mindenen elgondolkodtam. Előjöttek a gyerekkori élményeim, emlékeim inkább, mert az élmény és az emlék az, ugye az élmény az az igazi, amit azt mondjuk, hogy milyen szép és jó, az emlék pedig mindent előhoz. És ebben benne voltak a gyerekkori minisztrálások, az általános iskola, a hittanórák, ami nagyon sajátos volt egy akkori kis faluba, hiszen a hittanórát az általános iskolába megtarthatta Reinraffel Esperes úr, ahogy már mondtam önöknek, Rafi bácsi, hogy mi hívtuk, vagy az Ösperös bácsi, aki egyébként, ha kellett, az óvodások számára jelmezeket készített, hogy fölléphessenek. Én azt hiszem, hogy egyszer talán a kiskakas jelmezét kaptam meg, amikor a török basa, ugye, története volt, hogy mit csinál a kiskakas, mit szív föl a vegyébe, és így tovább. Aztán eljöttek a gondolatok, hogy vajon a 80. éve fölött járó édesapám, akkor már olyan 87-88 éves volt, sorsa mi lesz, ha én nem leszek, hiszen egy falusi környezetben fölnőtt ember számára természetes, hogy a szüleit és a nagyszüleit ő gondozza, ha kell, és ő vigyáz rájuk időskorukba. És amikor magamnál voltam, akkor azt mondtam a fiaimnak, hogy ha én már nem leszek, mert nem tudhattam, mi lesz a sorsom, azt mondtam, hogy a nagyapátokról nektek kell gondoskodni. Együtt élnek már tanénivel, édesanyám halála utáni élettársával, de ha már nem tudnak magukról gondoskodni, akkor a ti feladatotok lesz ez. És érdekes, hogy a kórházban sokakkal találkoztam, orvosokkal és ápolókkal. Volt egy ápoló, Ákos, aki a őrzőbe dolgozott, és ott sokan váltották egymást, aki azt mondta, hogy tanár úr, imádkozom magáért, és elmondta, hogy ő hitetlenből miként lett hívő, és hány olyan betege volt, akivel közösen imádkoztak egy-egy műtét előtt, hogy legyen meg, és biztatott állandóan, hogy mert voltam én a kórházban, tanár úr, professzor úr, Sándor, Sanyi bácsi, Sanyi, mindenféle, ki hogy szólított, társadalmi állásra és rangra való tekintet nélkül, hogy innét ki lehet jönni. Csak hinni kell abban, és ezt mindenki elmondta. És emlékszem, amikor közeledett az idő, hogy elhagyhatom a kórházat, hiszen már a több sikertelen próbálkozás után végül is lett egy nagy műtét, és látszott a alagút vége, ahogy mondani szokták, akkor azt mondta Rusznyák doktornő nekem a őrzőbe, hogy Szakály úr, a kijut innét az első útja a templomba vezesse. Az első utam nem vezetett a templomba, nem azért, mert bojkottálni akartam a ajánlást, hanem néhány lépés megtétele is komoly erőfeszítésembe került. Hosszú idő kellett hozzá, és amikor már otthon voltam, akkor jöttek a hírek. Szülőfalumban, a mise után, az atya vezetésével sokan imádkoztak értem. Fiatalabbik fiamnak, Zoltánnak a baráti körében számos zsidó fiatal is tartozik. Azt mondta nekem, szerintem őszintén, és nem füllentve, apa, ezek az zsidó srácok is imádkoztak érted. Én azt gondolom, hogy sokféle formában lehet az emberért szólni, és ha mindenki hite szerint Jóisten meghallgatja a szavakat, akkor segíthet. És hogy adhattam vissza ezt a kapott lehetőséget és reményt? Tavaly előtt szenteste feleségem azt kérdezte tőlem, nem megyünk el török koppányba az éjféli misére? Ott még éjfélkor van a mise. És aztán Budapesten este 9 körül autóba ültünk, és elmentünk török koppányba a szent misére. Szóltam már azt hiszem erről valamelyik jegyzetemben, hogy szinte tele volt a templom, és ami meglepő, és jó értelme meglepő volt, számosan fiatalok. Többnyire olyanok, akik a faluból elszármaztak, azoknak a leszármazottai, de valami visszavonta őket. És húsvétkor én most karácsonyról beszélek, mert ez is hozzátartozik. Hiszen a legnagyobb ünnepeink, én így gondolom, nekünk római katolikusoknak a karácsony és a húsvét. Mind a kettő igazán reményt ad, és megerősít bennünket abba, hogy van értelem annak, amit teszünk, és ha közösen tesszük, akkor legyőzhetjük mindazokat a gondokat, nehézségeket, amelyeket szembeállít velünk az élet, az az élet, amely mögött ott van a Jóisten, és ő tudja, hogy miért tesz bennünket próbára. Miért tesz egyes embereket, csoportokat, nemzeteket, hogy utána ő mondja ki a végső ítéletet, de ahogy hisszük mi, a végső ítéletet kimondó valahogy mégis szeretettel néz ránk, rámutat a hibáinkra, és adott esetben megbocsájt. Én azt gondolom, ha mi egymásnak megbocsátjunk, és közösen mondjuk azt, hogy hit, remény, szeretet, akkor érdemes együtt élnünk, és bízni abba, hogy lesz jövőnk, ahogy volt múltunk, és van jelenünk.
Gyógyulás a társadalmi traumáinkból. Professzor dr. Szakály Sándor történész, a Veritas főigazgatója, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Kar kutató professzorának műsorát hallották.